Programunkala pián felkérem dr. Simor Andrást, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, nyissa meg tanácskozásunkat.
No, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, különösen ezen a gyönyörű hétvégén, mert az ember ilyenkor azt gondolja, hogy ez talán már az utolsó ilyen szép napos őszi hétvége, és azt bent tölteni egy konferenciateremben az mindig nagyobb áldozat, mint amikor kint zuhog az eső. De hát remélem, hogy nem ez lesz az utolsó szép hétvége, és még több áll előttünk. Én tulajdonképpen csak kapcsolódni szeretnék ezzel a megnyitó előadással ahhoz, amit itt tanár úr elmondott, és arról szeretnék beszélni, hogy miért tartjuk mi fontosnak a jegybankban a pénzügyi jártasság fejlesztését az iskolában, és hát elsősorban a középiskolában. Az első dolog, amire... Az első dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmet, az az, hogy milyen robbanásszerű változások történtek az elmúlt időszakban a bankpiacon, a pénzügyi piacon, és hogy mivel szembesültek a fogyasztók ennek kapcsán. Ezt időről időre hajlamosak vagyunk elfelejteni, és mert annyira benne élünk a mindennapokban, de talán én egy saját történettel tudnám ezt leginkább érzékeltetni. Én 1990-ben éppen lakásvásárlás közepén voltam, amikor is az volt a feladat, hogy a bankszámlámról eljuttassam a pénzt az eladó számára. Aznap az ő számlája ugyanabban a bankban volt, de egy másik fiókban, és ez a fiók a Duna másik oldalán volt, de itt Budapesten. És hát a bankfiókban a kolléganő azt mondta nekem, hogy hát erre a legjobb megoldás az, hogyha fölveszem készpénzben, beteszem egy aktatáskába, hívok egy taxit, átmegyek a másik fiókba, és ott befizetem. Na most ez volt akkor, és ugye 8 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt ott tartottunk, hogy elektronikusan intéztük sokan már az átutalásainkat, ráadásul a telefonon még SMS üzenetet is kaptunk, hogyha elment a pénz, akkor is, hogyha nem mi utaltuk, hanem esetleg valaki más. Nekem volt ilyen kellemetlen esetem. És az idei évtől pedig részben a Nemzeti Bank kezdeményezésére már ott tartunk, hogy 4 órán belül ott van az utalás aznap. Tehát már nem a bank ül a pénzünkön és keresi a kamatot, hanem aznap az eladó jelen esetben már meg tudja kapni a pénzt. És ez csak egy rövid illusztráció ahhoz, hogy mi minden történt az elmúlt 20 év alatt, de nem kell különösebben, azt gondolom, hogy mindenki ismeri, hogy milyen bonyolult termékek vannak, milyen termék áradat, vagy szolgáltatás áradat zúdult ránk, és hogy mekkora a verseny ezekben a termékekben. Ugye biztos önök azt mondják, hogy az árakban nem annyira érzik a versenyt, és ebben valószínűleg igazuk is van, de kockázatban abban viszont nagyon nagy verseny volt, és ez az, amit megéreztünk az elmúlt 20 év alatt, és ez okozta a legnagyobb problémát. Tehát, hogy óriási kockázatokat toltak ránk, ha úgy tetszik, a bankok, és abban versenyeztek, hogy ki tud érdekesebb, kockázatosabb termékeket kitalálni, amik végül aztán a fogyasztónál csapódtak le, és aminek hatásait ugye még ma is érezzük. Most a válság egy csomó tanulsággal járt. Az egyik az, hogy fokozottabb figyelemmel kell lenni a fogyasztók, a vásárlók érdekeire. És ebben a pénzügyi szervezetek állami felügyelete nagyon komoly előrelépéseket hajtott végre. A fogyasztóvédelmi tevékenység az kimondottan erősödött. Rengeteg ember, rengeteg módon foglalkozik vele, de én azt szoktam mondani, hogy aki nem akarja magát megvédeni, azt nem lehet megvédeni. Tehát ez önmagában, hogy az állami hatóságok ezzel foglalkoznak, az édes kevés, ahhoz az kell, hogy a fogyasztók, a lakosság értse, hogy mit vásárol, értse, hogy ennek milyen előnyei vannak, értse, hogy milyen kockázatokat vállal egy-egy termék, egy szolgáltatás megvásárlásával, hiszen anélkül valószínűleg vesztesége lesz előbb vagy utóbb, nem csak neki egyébként, hanem a banknak is, mert ha egy ügyfélnek olyan terméket adunk el, amit nem ért, és amin előbb-utóbb vesztesége van, akkor az az ügyfél boldogtalan lesz a szolgáltatójával is, és valószínűleg előbb-utóbb szolgáltatót fog váltani. Sajnos ezt a szolgáltatók hosszú évek alatt nem teljesen értették meg, azt gondolom, hogy a válság után ma már talán jobban értik. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a vásárlók, a fogyasztók, a lakosság tisztában legyen azzal, hogy pénzügyekben milyen lehetőségei vannak, milyen feladatai vannak, milyen kockázatokat vállal. Na most ez pedig sajnos, vagy nem sajnos, de ez egy hosszú távú folyamat. Ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megtanulni, nem lehet az egyik pillanatról a másikra megtanítani. Ez idő, és mint tudjuk, az időhöz pénz is kell. Viszont mi azt gondoljuk, hogy az a pénzbefektetés, amit ebbe befektetünk, az valószínűleg sokkal kevesebb, mint ami veszteség származik abból, hogyha egy válság során kiderül, hogy mennyire nem értették a fogyasztók azokat a szolgáltatásokat, termékeket, amit megvásároltak, és hogy ebből nekik, és ezen keresztül az egész országnak, a gazdaságnak mekkora vesztesége lehet. A másik dolog, amit szeretnék itt hangsúlyozni, hogy mivel ehhez sok pénz, sok idő, sok energia kell, ez az, amire azt szokták mondani, hogy egyedül nem megy. Tehát ehhez összefogásra van szükség, az állami szervek, a gazdálkodó szervek, a pénzügyi szféra és a civil szféra között. Kérdés, hogy a pénzügyi szférának érdeke ez. Az én meggyőződésem, hogy érdeke a pénzügyi szférának is, részben azért, amit mondtam, mert a boldogtalan fogyasztó az nem egy jó ügyfél, részben azért, mert ha valaki bemegy egy bankfiókba, és érti azt, hogy mit akar kérdezni, és érti a válaszokat, akkor az egy sokkal könnyebb ügyfél, azzal sokkal könnyebben lehet beszélgetni, a sokkal kevesebb időt vesz igénybe, úgy tetszik, és mint tudjuk, az idő pénz. Tehát én azt gondolom, hogy a pénzügyi szférának is érdeke az, hogy pénzügyi tekintetben kulturáltabb, felkészültebb vásárlókkal találkozzon és álljon szembe. Na most mi elég sok felmérést végeztünk arról, hogy mit tudnak az emberek pénzügyekről, és hát a tipikus magyar háztartás, hogy mennyire tipikus, azt nem tudom, de mi ezt látjuk, hogy a tipikus magyar háztartás ugye a pénzügyi gazdasági oktatásban alapvetően nem részesült, hiányoznak azok az ismeretek, háttérismeretek, hogy megfontoltan tudjon döntést hozni. Nyilván érdeklik a különböző pénzügyi termékek, különösen meg nagy hozamot ígérnek, és viszonylag hamar, de ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy tisztában vannak azokkal a kockázatokkal, amik ezek a pénzügyi termékek rejtenek. Hiányoznak a számottevő piacgazdasági ismeretek, és új ismereteket, mint ahogy felnőttek, mi általában ilyenek vagyunk, nehezen fogadunk el, bár időnként a gyerekeimet nézem, azok se nagyon fogadnak el új ismereteket, már amennyi a szüleiktől jön, de felnőtt korban meg ez még kevésbé van így. Ezért azt gondolom, hogy muszáj foglalkoznunk azzal, hogy megpróbáljuk mégis a lakosságot általában, és annak fogékonyabb részét, ami nyilvánvalóan a fiatalok, ezekre a pénzügyi ismeretekre megtanítani. További kutatási tapasztalataink. Nem nagy az érdeklődés a lakosságban azok iránt a pénzügyi banki szolgáltatások iránt, amelyeket nem ismernek. Általában nagy a bizalmatlanság a pénzügyekkel szemben, és ezen belül különösen pénzügyi szolgáltatókkal, a bankokkal szemben. Az ismeretanyag hiánya az gátolja a modern értékesítési csatornák igénybevételét, nyilvánvalóan internet és ehhez hasonló csatornák igénybevételét. Nagyon kevesen tájékozódnak előre alaposan egy pénzügyi szolgáltatásról, mielőtt igénybe veszik, mik az előnyei, mik a hátrányai, kik a versenytársak annak a pénzügyi szolgáltatásnak a piacán, stb. És hát nagyon kevesen gondolkodnak hosszú távra előre. Erre persze nagyon könnyű azt mondani, hogy hát persze, hogy nem tájékozódnak hosszú távra előre, örülnek, hogyha hó végéig kihúzzák valahogy a fizetésükből. Csak sajnos azt kell mondjam, hogy ez bár elfogadható és érthető magyarázat, de mégsem jó magyarázat, mert attól még mindnyájan megöregszünk, és mindnyájan rá fogunk szorulni előbb-utóbb azokra a megtakarításokra, amiket vagy félretettünk életünk során, vagy nem tettünk félre. Most milyen kihívásokat látunk mi az oktatási rendszerrel szemben? Ugye a Nemzeti Alaptantervben nagyon helyesen megjelennek különböző elvárások, tudásalapú társadalom, kompetencialapú fejlesztés, korszerű tudás és folyamatos tanulási képesség. Azt gondolom, hogy ezzel mind-mind egyet lehet érteni, annál is inkább, mert én azt gondolom, hogy ez az ország csak akkor tud előrejutni, hogyha egyre komplikáltabb termékeket, egyre komplikáltabb szolgáltatásokat állítunk elő, és adunk a világnak. Hiszen, ha mi a lehető legegyszerűbb termékeket állítjuk elő, és szolgáltatásokat nyújtjuk, azt nyilvánvalóan csak égbérén lehet, vagy nagyon alacsony bérén lehet eladni a világban. Tehát, ha akarjuk növelni a jövedelmünket, a nemzeti jövedelmünket, a bérünket, akkor csak komplikáltabb termékeket, szofisztikáltabb termékeket, szolgáltatásokat kell tudjunk előállítani. Ha pedig ezt akarjuk, az csak képzettebb, okosabb, nagyobb tudással rendelkező dolgozók, munkatársak fogják tudni előállítani, és ezt a tudást pedig csak az iskolában tudjuk megalapozni. Ráadásul, ami nagyon jellemző erre a világra, hogy borzasztó gyorsan változik, ha valaki ma megtanul valamit, az holnap pillanatok alatt értéktelenné válik, ezért meggyőződésem, hogy a legfontosabb tudás az alkalmazkodási képesség, illetve maga a tanulási képesség, hogyha én elvesztem azt a tudást, annak a tudásnak a hasznosságát, amivel tegnap pénzt tudtam keresni, akkor képes legyek megtanulni valami egészen újat holnap utánra. És ez az, amire szerintem az iskolának leginkább meg kéne tudni tanítani a diákokat, a tanulási képesség elsajátítására. És ez nem egy új dolog, ez a jó pap holtig tanul, ez nem egy ma született mondás, és én azt gondolom, hogy ennek az aktualitása ma sokkal nagyobb, mint bármikor korábban volt. Na most a Nemzeti Alaptanterv alapján hol tartunk a pénzügyi ismeretekben? Nem jó hír, hogy továbbra sem kötelező tantárgy. Jó hír viszont, hogy elszórtan több tantárgyban már megjelenik, és a szabad órakeret terhére egy választható tantárgy. A Nemzeti Bank jó néhány évvel ezelőtt létrehozott egy alapítványt, amit pénziránytű alapítványnak hívnak, aminek mi vagyunk az egyik legnagyobb támogatói, ami 4 éve működik, és ez az alapítvány létrehozott egy komplex oktatási programot a Nemzeti Alaptanterv készítői számára, az alaptanterv véglegesítéséhez és a kerettanterv kialakításához. Az utóbbi 1-2 évben ennek kapcsán egy 1 órás pénzügyi gazdasági ismeretek tantárgyra egy kerettanterv javaslatot dolgoztunk ki, aminek a véglegesítése jelenleg folyamatban van, és reméljük, hogy ezt egyre több iskolában fogják a jövőben tanítani. De most mik a jegybank szempontjai a pénzügyi kultúra fejlesztésében? Ugye a jegybank legfontosabb törvény adta feladata az árstabilitás megvalósítása és fenntartása, az infláció leszorítása, és ebben mi úgy látjuk, hogy nagyon fontos szerepe van annak, amit úgy nevezünk, hogy inflációs várakozások. Az inflációs várakozások azok, amikor minden gazdasági szereplő, lett légyen az vállalat, munkavállaló, vásárló elképzeli, hogy milyen infláció lesz a jövőben. Próbál számítani. Amikor valaki a főnökével tárgyal a béréről, vagy amikor egy munkaadó eldönti, hogy milyen bért ad a dolgozójának, akkor nem csak arra van tekintettel, hogy mi volt az infláció a múltban, hanem arra is egyre inkább tekintettel van, hogy mi várható a jövőben. Mert hiszen a pénzének értékét a jövőben nem az fogja meghatározni, hogy mi volt a múlt inflációja, hanem mi a várható jövőben infláció. Ahhoz, hogy ebben értelmesen tudjon állást foglalni, ahhoz nagyjából érteni kell, hogy mik azok a gazdasági folyamatok, amik az inflációra hatnak. Ebből a szempontból a jegybanknak rendkívül fontos, hogy az inflációs várakozások, az inflációt mozgató alapfolyamatok a lakosság minden szélesebb rétegei számára ismertek legyenek. Ismert legyen az, és érthető legyen az, hogyha a jegybank dönt erről vagy arról, akkor miért ezt döntötte, miért azt döntötte. Fontos a jegybank számára, hogy stabil pénzügyi rendszer legyen. Stabil pénzügyi rendszer pedig csak akkor tud lenni, hogyha a gazdaság szereplői értik a kockázatokat, és az értik az abból fakadó hasznokat is, hiszen akkor legkisebb a váratlan veszteségeknek az esélye. Fontos a jegybank számára az is, hogy a gazdasági szereplők és a lakosság is egyre korszerűbb készpénzkímélő fizetési módokat használjon. Ugye Magyarországról azt szokták mondani, hogy készpénz használatban nem a legfejlettebb országok között van, tehát nagyon nagy a GDP-hez képest a készpénz aránya. Tehát általában nagyon készpénz intenzív ez a gazdaság. Miért baj ez? Hát többek között azért baj, mert ez nagyon sokba kerül. A Nemzeti Bank, csak a Nemzeti Bank korábban évente olyan 8 milliárd forintot költött készpénz gyártásra és készpénz forgalmazásra. Ma már sikerült ezt az összeget olyan 4 milliárd forintra lecsökkenteni, többek közt olyan műveletekkel, mint az 1 és 2 forintosnak a beszüntetése, bár ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor az összes pénzt beszüntetjük, és akkor lecsökkentjük ezt a költséget a nullára, de például a 200 forintosnak a bankjegyből érmével való átalakítása, azon is rengeteget spóroltunk, mert hát nyilván egy érme az sokkal hosszabb ideig tart, egy 200 forintos bankjegy az 1-2 év alatt elhasználódik. De azért ez a 4 milliárd forint is még borzasztó sok évről évre, és hát nem csak a Nemzeti Banknak van költség ezzel, hanem költsége van a kereskedelmi bankoknak, a pénzforgalmazóknak, mindenkinek költsége van ezzel. Érdekes módon a lakosságnak van a legkisebb költsége, mert olyan ezeknek a költségeknek a szerkezete, hogy ez nem hárítódik át a lakosságra, és tessenek emlékezni, amikor ugye egyes szolgáltatók be akarták vezetni, hogy a sárga csekre fizetni kelljen. Mekkora felháborodás volt ebből, hogy a lakosságnak fizetni kelljen a sárga csekre, ugye, ami nyilván lakossági szempontból érthető, mert nekik nagyon kényelmes az, hogy besétálnak a postára, befizetik készpénzben, aztán a posta továbbítja ezt, csak ennek a költségét valaki más megfizeti. Ugye én ezt többször elmondtam már, hogy nincs ingyen ebéd, ezt aztán az orromra is húzták, hogy mondhatok én ilyen csúnya dolgot, de hát ennek az az értelme, hogy minden pénzbe kerül. Ha valaki nem fizeti ki, akkor megfizeti más. És itt az a baj a pénzügyi szolgáltatások esetén sokszor, hogy nem az fizeti, aki használja, hanem valaki más fizeti. Tehát aki interneten fizeti be, vagy átutalással fizeti be a telefonszámláját, vagy az elektromos számláját, az fizeti meg a számlába díjában, számla árában azt, hogy más, aki készpénzzel fizeti be a számláját, az ezért a szolgáltatásért nem fizet. Én nekem meggyőződésem, hogy az lenne a jó hosszatávon, hogyha ezeket a különbségeket a számlában úgy ismernénk el, hogy mindenki azt szerint fizetne, hogy mennyibe kerül a pénz átutalásának, a pénz odajuttatásának számára a költsége. És hát fontos az is, hogy az emberek értsék az alapvető gazdasági mutatószámokat, és hogy emögött mi van. Na most mivel segíthet a Nemzeti Bank tanároknak és a történelem tanároknak ezen belül? Ugye egyrészt van nekünk egy látogató központunk, aminek az elsődleges célcsoportja a 12 és 20 év közötti diákok és tanáraik. Évente durván 40 ezer látogatót vonz ez a látogató központ. Itt egy viszonylag gazdag bankjegy és érmegyűjtemény található. Azon kívül ismeretterjesztést próbálunk adni ott a helyszínen, előadások formájában, pénzügyi gazdasági kérdésekben, jegybanktörténetben. Van egy kiadványunk, amit most már 2007 óta valamennyi 11. osztályos középiskolás megkap. Ez a Pénz beszél, te is érted című kiadvány. Ezt évi 120 ezer példányban nyomjuk, és azokról a pénzügyi termékekről próbálunk közérthető tájékoztatást adni a diákoknak, amivel vélhetően várhatóan ők találkoznak, amikor kikerülnek az iskolából. A pénziránytű alapítvány, amiről már említést tettem, ennek van egy honlapja, ami a Nemzeti Bank honlapján található meg, amiben közérthető nyelvezeten a fiatalok számára próbálunk a jegybank tevékenységéről és ennek a napi életre való hatásáról tájékoztatást adni, és örömmel jelentem, hogy az elmúlt héten Pénzbook címen elindítottuk a Facebookon is az oldalunkat, aminek nyilván az a célja, hogy az a korosztály, az a generáció, ami a Facebookhoz szokott, az ő nyelvén, az ő szokásai szerint kapja meg leginkább ezeket az ismereteket. Évente kétszer nyílt napok vannak a Magyar Nemzeti Bankban, ahol évente durván 10 000 ember keres fel minket, és nem csak az épületet ismerhetik meg az odalátogatók, hanem a jegybank dolgozói vezetői előadásokat is tartanak a séta során arról, hogy mivel foglalkozik a jegybank, mi történik ott, és általában gazdaságtörténetről, pénzügyekről is beszélgetünk. És végül, de nem utolsó sorban, évente számtalan tanárszemináriumot szervezünk, aminek a célja nyilván az, hogy ismereteket adjunk át a tanároknak pénzügyi-gazdasági témákban, és hogy erősítsük azt a kapcsolatot, ami a tanárok és a jegybank között van. Említést tettem már a pénziránytű alapítványról, aminek a legnagyobb erénye vagy eredménye, hogy egy pénzügyi oktatási programot alakított ki, ami egy internet alapú oktatási csomag pénzügyi gazdasági témában a középiskolák számára. Ez a pénziránytű alapítvány támogatásával és koordinásával jött létre, és az elmúlt 4 tanévben 60 középiskola bevonásával 8 000 diák részesült képzésben, és ez 300 tanár tartotta ezt az oktatást. Az idei évben örömmel jelentem, hogy már 70 középiskolában tanítjuk, és az idei évben csak 3 600 diák kap pénzügyi oktatást. Én azt gondolom, hogy ez megint azt bizonyítja, ugye említettem, hogy egyedül nem megy. Nyilván a Nemzeti Bank nem tud oktatni szerte az országban, de hogyha mi a tanártársadalommal a szövetséget alkotunk, ha úgy tetszik, szent szövetséget ennek a célnak az érdekében, akkor én azt gondolom, hogy óriási eredményeket tudnánk elérni, és tudunk elérni néhány év alatt. Miben kérünk mi segítséget a tanároktól? Azt kérnénk, hogy éljenek a pénziránytű alapítvány által kínált lehetőségekkel, ahol a diákoknak lehetőségük van új típusú és közvetlenül az életükben hasznosítható tudás, ahogy tanár úr említette, az életünkben közvetlenül hasznosítható tudás megszerzésére, praktikus pénzügyi ismeretek megszerzésére. Azt gondolom, hogy a történelemnek kiemelkedő szerepe van abban, hogy értsük nem csak azt, hogy mi történt a világban, hanem hogy értsük, hogy miért történt az a világban, ami történt, és értsük a történelmi események közötti összefüggéseket. Ugyanígy, ahhoz, hogy a gazdaságban, a pénzügyekben értsük a jelen és a várható jövőbeli eseményeket, ahhoz érteni kell, hogy mi történt, és tudni kell, hogy mi történt a gazdaságban és a pénzügyekben, a múltban, tehát a gazdaságtörténet és a történelemben belül a pénzügytörténet, én azt gondolom, hogy kiemelkedő fontosságú, ahhoz is, hogy a mai életünkben elboldoguljunk. És végül visszatérve arra, amivel többször foglalkoztam a hozzászólásom során, hogy a siker kulcsa meggyőződésem az összefogásban van, a pénzügyi kultúra fejlesztése azt gondolom tényleg mindnyájunk érdeke. Állami szerveké, kormányi, jegybanki, szolgáltatóké, lakosságé. Ez egy nagyon hosszú távú és nagyon időigényes feladat. A tartós eredmények eléréséhez nyilván nagyon jó komplex oktatási anyagokra van szükség, és olyan tanárokra, akik ismerik a pénzügyi gazdasági ismereteket, és ezeket tudják is oktatni, és ehhez nyilvánvalóan rendszeres tanár továbbképző programokra van szükség. A jegybank és a pénzirányítő alapítvány a lehetőségeihez képest a rendelkezésre álló eszközeivel ezeket a célokat szeretné és fogja is a jövőben támogatni. Ezt szerettem volna elmondani, és nagyon köszönöm a figyelmüket, és nagyon sok sikert kívánok a mai konferenciához.